Az Úr Jézus áldja meg benneteket. Györökzöld témával foglalkozunk. Maga az egész konferenciai nagyszerű témát ölel fel. A házasság, a házastársi kapcsolat témáját, a család ebből fakadóan, mint nagyon fontos téma. Azért örökzöld, mert ahogy ember születik el a világra, egészen hamar találkozik ennek a témának a szükségével. Először találkozik, mint gyermek, aztán pedig találkozik, mint jegyes, aztán, mint házaspár, aztán, mint szülő, majd nagyszülő, és akinek megaratik még, mint dédszülő is, találkozik ezzel a témával. Szeretném, ha a bibliáitokat nyitnátok, és néhány igeverset elolvasnánk a János első leveléből, méghozzá a 4. fejezetből. Mielőtt az igét felolvasom, tehát még egyszer arra kérnénk titeket, hogyha vannak a témával kapcsolatban kérdéseitek, akkor a délutáni szemináriumon már ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk. Ott már nem egy ilyen tanító jellegű alkalom lenne, mint a mostani délelőtti, hanem inkább egy ilyen konzultációs dolog, és arra reagálnék, amiket föltesztek kérdéseket, természetesen abban a mértékben, amire eljutottam. János első levele, 4. fejezet, 12-es verstől olvassunk igét. A Bibliátokat nyissátok, és helyeteken ülve kövessétek, kérlek titeket, ezeket az igeverseket. Tehát János első levele, 4. fejezet, 12-es verstől így hangzik. Istent soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeretett minket. Isten szeretett, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Nagyon fontos igék ezek. Tudjuk azt, hogy az Isten világában, az Isten személyhez szorosan kapcsolódik a szeretet. Isten jellemének, személyének a legmarkánsabb tulajdonsága maga a szeretete Istennek. A másik elválaszthatatlan jellemzője Istennek az igazság. Ez a kettő elválaszthatatlan valóság, mikor Istent akarjuk megismerni, és azon gondolkodunk, hogy mi az, amit az Istent visszatükrözi ebben a világban. Tehát maga a szeretet és az igazság az, ami találkozik a Golgotai kereszten, az Isten szeretete felénk, és az Isten igazsága, amely sújtja Krisztust a mi bűnei miatt. Megdöbbentő kijelentéseket sorol föl itt János, amit ő megértett, a szeretett tanítvány, amely fontos alapja minden emberi kapcsolatnak. Tehát maga a szeretet kérdése, amely Isten személyének a része, az elválaszolatlan attól, hogy valaki abban gondolkodik, hogy Istentől áldott kapcsolatokban akar élni. Ez legyen barátság, családi kapcsolatok, szülő-gyermek viszony, férj és feleség viszony, jegyes párok közötti viszony, az udvallást meghatározó hozzáállás. Mindenképpen, ha Isten szerint akarunk gondolkodni, és egy áldott életet akarunk élni, akkor meg kell értenünk, hogy milyen Isten, és ahogy ő van, mi is úgy legyünk ebben a világban. Tehát amilyen Isten, amilyen Krisztus, azt mondja a Bibliában a felolvasott igeszakaszban János, olyan módon jelenjünk meg mi is ebben a világban. Sőt, úgy vagyunk ebben a világban, hogy ő van. Tehát nagyon fontos ahhoz, hogy maga a házasság, egyesség, párkapcsolat kérdésében egészségesen gondolkodjunk, megismerni az alapját a személyes életnek. Sokan azért vannak kudarcot a kapcsolataikban, mert nem jó alapra építik az életüket. Önmagában a kiinduló pont rossz a kapcsolatokban erősen jellemzővé vált a mai világban, sajnos keresztények között is az önzés, az én, az egocentrikusság. Én akarom jól érezni magam az Isten tiszteletem. Én akarom jól érezni magam egy konferencián. Én akarom jól érezni magam egy kapcsolatban. És menekülünk minden olyan szituáció elől, amely feszültséget hoz létre, konfliktus hoz létre. Nem szeretjük ezeket a szituációkat. Pedig önmagában az ilyen szituációk nem rosszak. A feszültséget teli szituációk önmagukban nem rosszak. A kérdés az, hogy ezekhez a szituációkhoz hogyan viszonyulunk, hogyan éljük meg, attól válik áldássá az életünkben, vagy attól válik pusztítóvá vagy rombolóvá az életünk és kapcsolataink számára. Jakab a következőket foglalja össze, amikor a Biblia igazságairól gondolkodik egy hívő ember, ezek fontos alapelvek. Az egyik, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Tehát önmagában az igét meghallgatni, meg elolvasni nagyszerű dolog. Önmagában az is jó dolog, hogy valaki jól akar érezni magát a bőrében. Tehát ez sem bűn, még mielőtt valaki rosszul érezni magát, olyan jót a dicsőítést. Tehát nem erről beszélek. Alapvetően Isten szeretné, ha jól éreznék magunkat a bőrünkben. És még akkor is megadja Isten ezt, amikor konfliktusokkal vagy nehézségekkel nézünk szembe. Isten meg tudja adni természetfeletti módon, hogy ezekben a szituációban is teljes örömnek tartsuk. Ez viszont megértésre van szükség. Tehát alapvetően azt szeretném kérni tőletek, hogy most elmondom a Biblia igazságokat, ne pipáljátok, hogy ezt már hallottuk. Lépjünk egyel tovább. Amikor elmondok egy Biblia igazságot, szeretném, ha úgy gondolkodnánk együtt, hogy mi az, ami már működik az én életemben, hány százalékban valósult meg az életemben, mire van szükség ahhoz, hogy még mélyebben megértsem az Isten igéjét, és még mélyebben megéljem az Isten igéjét, hogy az Isten erőforrásai, a Szentlélek ereje és hatalma egyre jobban megnyilatkozzon a kapcsolataimban, a személyes életemben, a család életemben. Másik igé azt mondja, másik igében azt tanácsolja Jakab által a Szentlélek, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát a tudás, az ismeret felelősség is. Az ismeret önmagában nem azért adott nekünk hívő embereknek, hogy tudjunk valamit, és kipipáljuk. Hát én ismerem a házasságról a dolgokat, hallgatom az interneten előadásokat, és tudok dolgokat olvasni a Bibliában. Nagyszerű. Önmagában a tudás, az ismeret egy felelősség. Isten nem azért ismerteti meg magát velünk az ő igében, hogy pusztán ismeretre jussunk, ismeretet szerezzünk. Isten azt szeretné, ha az életünk részévé válna, az az igazság, és azok az igazságok, amelyeket megértünk. A személyes élet alapjával foglalkozunk akkor, röviden. Néhány jellemvonás, amely az Isten személyéhez, az Isten személyiségéhez kapcsolódik. Alapvetően ugye az Isten személyes kapcsolatra törekszik az emberrel. Tehát a kapcsolat kérdése, a párkapcsolat kérdése legjobban úgy érthető meg, ha valaki megérti, hogy hogyan lehet az Istennel kapcsolódni. Ha egy áldott párkapcsolatot kíván valaki megélni, házasságot, itt feltenném a kérdést, ki az, aki már házas? Vagytok néhányan, köszönöm. Ki az, akinek van már gyermeke is? Megint néhányan. Nyilván többieknek még nincs gyermekük, és nincs még társuk. De jó úton haladnak ahhoz, hogy legyen mind a kettő a számukra, tehát előtte vagytok ezeknek. És ez egy jó dolog. Ezért szeretném mind a három területet érinteni, és azért jó ebben a témában gondolkodni együtt, mert bármit is nézünk, ha azt mondjuk, hogy szülő-gyerek viszony, abban valamilyen relációban benne vagyunk. Tehát vagy mi vagyunk gyermekek, vagy nekünk van a gyermekeink, vagy már mindkettő. De ezeket szeretném fölölelni, azokat az alapelveket, amelyek a Biblia tanít. No, Isten személyével kapcsolatban tudjuk azt, hogy törekszik arra, hogy az emberrel személyes kapcsolatot építsen fel. Az Isten lényének része, a személyének része, hogy törekszik kapcsolatra az emberekkel. Ha Isten tükröződik ki bennünk, ha úgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő van, ahogy mondta János, akkor mi is olyan lények vagyunk, akikben kitükröződik Isten, hogy törekszünk kapcsolatokra. Kapcsolatok nélkül az élet nagyon unalmas. Nem tudom, hogy van-e bárki, aki vesz valamit, amit nagyon szeretett volna megszerezni, és megtapasztalt annak az örömét, hogy megvan neki. De mennyivel nagyobb örömöt ad, ha meg tudom osztani valakivel. Hogy nézd, mi van, nézd, mit kaptam, mivel áldott meg engem Isten, milyen nagyszerű szüleim vannak, vagy milyen kedves volt az én barátnőm, vagy barátom, gondolt rám a születésnapomon. Milyen hatásfokozó az örömöt, milyen mértékben fokozza maga a kapcsolat, az egészséges kapcsolat. Isten nem lesz teljesebb a kapcsolattal velünk, viszont tanít bennünket arra, hogy a vele való kapcsolat bennünket kiteljesít. És az ő képére vagyunk formálva, már pedig arra formált bennünket, úgy teremtett bennünket, a teljesség az életben a kapcsolatok nélkül lehetetlen. Sőt, egy egészséges emberre jellemző, hogy helyesen értelmezi a világot, ami körülveszi. A barátságot, a családot, a világ folyásait, a világnak a rendjét, a bűnt, a tisztaságot, az erkölcsöt, az elkölcstelenséget, tehát helyesen, tisztán tudja, tiszta józan gondolkodással tud gondolni ezekre, és egészségesek a kapcsolatai. Mentálisan, lelkileg az mondható egészséges embernek, akinek egészséges kapcsolatai vannak. Akinek a kapcsolatai romlottak és betegek, az beteg önmaga is. És ez a betegség, amíg ez a kapcsolatok nem rendeződnek, konzerválva van az életében. Futja a köröket, szalad a boldogság után, de nem éri meg a békességet és az örömöt, amelyet Isten akar adni. Isten szeretet, ez a jellemzője az ő valóságnak, de Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten, amikor kapcsolatba kerül velünk, akkor nem titkol el semmit tőlünk. Ő nem rejtegeti magát. Az, hogy mi nem fogunk fel mindent az ő nagyságából, hatalmából, az nem azért van, Isten ennyire jelentette ki nekünk, hanem a mi korlátaink miatt van. Mint hogy egy kapcsolatban is egymás megismeréséhez idő kell. A mi oldalunkról idő kell az Isten mélyebb megismeréséhez. Aztán Isten kegyelmes. A személyes kapcsolatunkban azt tapasztaljuk, hogy Isten kegyelmes. Szerető, Isten világos, tiszta, az indítékai, a motivációi az irányunkban. Semmi sumákolás nincs, nem úgy van, hogy megtérsz, behúz Isten a csőbe, aztán majd megmondja azt a különleges dolgot, amit nem mond meg előtte, mert akkor nem térnél meg. Istené, nincs ilyen. Mindenki van jelentve a Szentírásban, a Bibliában. Nincs titkos tan a kereszténységben. Nincsenek beavatási rítusok, hogy már mélyebben benne vagy, akkor kapsz egy következő könyvet. Nincs ilyen. Egy van. A Szentírás. A Szentírásban mindenki van jelentve, ami az életre, az Istenek tetsző életre való. Aztán Isten könyörületes. Az Isten személynek, lényének része a könyörület és az irgalom. Gondoljatok bele, milyen kiveszőben van ez a fajta érzés, ez a fajta hozzáállás. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn megsokasodik, a gonoszság megsokasodik a világban, a szeretet pedig meghidegül. Félelmetes reakciókat lehet látni magunkban is, keresztény emberekben, ahogy gyanakszunk a világban. Már keresztény emberek is képesek azt megtenni, amit a farizeus vagy a levita megtett, de az irgalmas samaritánus nem ment el az összevert, mezítelenre vetkőztetett ember mellett. Gondoljatok bele, mi így az utcán, és valakit vérben látsz a földön, meztelenül. Mi az első reakciód? Bedrogozta magát, részeg, nem akarok bajba keveredni, mit foglalkozok én vele? Ezek a reakciók már abból fakadnak, hogy rengeteg gonoszsággal találkozunk az életben. De Isten személyének a lényege, tulajdonsága, és ha mi is úgy vagyunk, mint ő ebben a világban, a könyüllet. És higgyétek el, ezek a személyes tulajdonságok, hozzáállások kulcsok abban, ahogy mi megélünk kapcsolatokat. Ha ezek a személyes tulajdonságai Istennek nem tudnak kitükröződni a mi személyiségünkben, nem tudunk egészséges kapcsolatokat létrehozni. Az alapja a személyes életünknek az, hogy az Istennek a tulajdonságai kitükröződnek-e bennünk. És maga a könyörületesség az Isten lényének része. Nézd meg a názáreti Jézus Krisztust, amikor odadobják a bűnös nőt. Nem mondta Jézus, hogy nem követette a bűnt, mikor megcsalta a férjét. De mégis lehajol hozzá. Nem mondja, hogy nem történt semmi, hanem azt mondja, nem vádollak téged. Nem vádollak, de eredj el, és ne vétkezz többé. Könyörületes az Isten. És az Isten megbocsátó. Ki az, akinek legalább naponta szüksége van az Isten megbocsátására? Hát nem mondom, hogy akinek nem, mert azok remélem, hogy ma még rájön, hogy igen. Tehát én is így vagyok vele, nem úgy naponta, hanem akár naponta, sokszor szüksége van Isten megbocsátására. Beszélgettünk a gyermekeimmel most húsvétkor. És azt mondtam a lányaimnak, akik itt vannak egyébként, itt ülnek a feleségem is, és figyelnek, hogy minden igaz, amit mondok. Mert ugye a valóság az, aki a személyes kapcsolataidban vagy. Tehát igazán te az vagy, ami ennek a személyes, közvetlen környezetedben lévő kapcsolataidból látszol. Az vagy te. Az összes többi az reklám, ami ettől eltér. Az nem valós. Na szóval beszélgettünk erről, és ha rácsodálkoztunk arra, hogy a Krisztus nem halt volna meg a kereszten, akkor mondjuk, amikor hazudtam a szüleimnek, életemben egyszer. 10 évesen, amikor kiégettem a függönyt, mert meggyújtottam a kemotoxot, és a legyeket úgy akartam leégetni. Amikor megtértem, akkor vallottam be a szüleimnek, mert nem tudták addig meg, hogy mi történt. 22 évesen vallottam be. És bocsánat kérte, és mondtam, hogy veszek egy függöny nekik, hogyha ez szükséges. Na a lényeg az, hogy egyetlen bűn, amit elkövetsz, elegendő lenne az, hogy kárzatra ítéljen az Isten. Egy. Egyetlen egy. Ha Krisztus nem halt volna a kereszten, és Isten nem megbocsátó, akkor egy bűnt, ha az életedben elkövettél volna, elegendő ahhoz, hogy elkárhozz. Kemény, nem? Azt mondtuk, hogy naponta szükség van Isten kegyelmére. Megbocsátásra. Sőt, naponta többször is. Mekkora az Isten megbocsátása és szeretete felénk. És ha tovább lépünk, akkor szintén azt lehet látnunk és megértenünk, hogy maga a názáreti Jézus Krisztus, akiről azt mondja a Biblia, hogy az ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremmény között, ő az, aki visszatükrözte Isten személyét ebben a világban. Tehát ahogy Isten van a világban, úgy jött el Krisztus is. Krisztus bemutatta az Isten szívét, az Isten személyét. És ahogy olvastuk az előbbi ige szakaszban, a felolvasott ige szakaszban, hogyha mi magunk is Krisztusban vagyunk, el vagyunk rejtve, Isten gyermekei vagyunk, miképpen Krisztus Isten fia, mi pedig Isten gyermekei vagyunk Krisztus által, akkor milyennek kell lennünk ebben a világban? Bocsánat, milyennek lehetünk ebben a világban? Ugye ez egy lehetőség. Bizonyos fokú kötelezettség is, de a kötelezettség oldalára megfogni, szerintem téves úton járunk. Tehát a lehetőséget nyitotta meg Isten, hogy mint gyermekei úgy legyünk ebben a világban, mint ahogy Krisztus volt ebben a világban. Tudtok követni? Igaz? Ez nagyon egyszerű. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor ahogy a Krisztus volt, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát kevesebben nem elégedhetünk meg, mint hogy Krisztus reagált, Krisztus viselkedett. Például Krisztus, mint férfi, ahogy viselkedett a nőkkel. Ha keresztény férfiak vagyunk, akkor ezzel a tisztelettel kell viselkednünk a nőkkel. Ahogy Krisztus viselkedett a barátaival. Ahogy Krisztus viselkedett az őt háromszor megtagadó Péterrel. Ha ő így viselkedett, és mi Isten gyermekei vagyunk, akkor lehetünk telve örömmel és telve Szentlélekkel, ha ehhez kérjük az Isten erejét, hogy olyanok legyünk, mint ő. Miért beszélek erről? Mert ezek azok, amik meghatározzák, hogy milyen párkapcsolatot fogunk építeni. Ezek fogják meghatározni a házasságunkat. Ezek fogják meghatározni a barátságunkat. Ezek fogják meghatározni a gyermekeinkkel való viszonyt, a munkatársainkkal, vagy tankörtársainkkal való kapcsolatunkat. Tehát, ahogy olvastuk az igében, ahogy az Atya, úgy Krisztus is, és ahogy Krisztus, úgy mi, keresztények is vagyunk ebben a világban. Lépjünk tovább. Nézzük meg a házasságnak az alapját. Isten igéje nem beszél másfajta kapcsolatról. Isten igéje a házastársi kapcsolatról beszél, mint férfi és nő közötti kapcsolatról. Egyértelművé tette Isten az ő igéjében, hogy férfivá és nővé teremtette az embert, még akkor is, hogyha kezdetben ez nem látszik, ahogy a képen látjátok. Kezdetben még ugye kis cuki kis gombócok vagyunk, amikor megszületünk. Két kis pufi gyerek van, az egyik az fiú, a másik lány, de még ugye nem nagyon tűnik fel, még nem karakteres ez. Már amikor szőrösödik, akkor látszik, hogy az általában fiú. Oké. Okay. A lányaim érdeklődéssel nézték, amikor fölfogták, én borotválkozom, hogy mit csinálok. Ugye ez egy új dolog a hölgyeknek, mikor ezt felfedezik. No, 1 Mózes 1.27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette. Önmagában tehát Isten a teremtéskor létrehozta a lehetőségét a házasságnak. Azért jelentik a Biblia, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert, mert ezek ketten a házasság szövetségében lesznek teljessé, lesznek egyé. Isten tervezte a házasságot. Isten találta ki, hogy férj és feleség házastársi szövetségben éljen egymással. Maga a házasság a bűneset előtti terve Istennek. Tehát nem valamiféle B-terv a bűneset után, hogy valahogy kikászálódjunk a veremből, hanem Isten tökéletes alkotása. Maga a házasság szövetsége és a házastársi kapcsolat Isten szívében lévő gondolat volt, Isten terve szerint való, és a legtökéletesebb dolog, amit az ember megélhet, kapcsolati szinten ebben a világban. A legmélyebb kapcsolat, amire eljuthat az ember, az a házastársi kapcsolat. Ebből fakadóan a kapcsolatnak az öröme is az emberi kapcsolatokban, a házastársi kapcsolatban élhetők meg. A házasság nem valami szükséges rossz, mert mi hívők vagyunk, és meg kell házasodni, együtt nem élhetünk, milyen ciki. Mert azt mondta a lelkipásztor bácsi, hogy ezt nem lehet. Nem ez a lényeg, hanem nem is tudjuk elképzelni másképp, ha hívők vagyunk, és Krisztus tükrözzük ebben a világban, mint a házastársi szövetségben. Mert a házasság Isten terve, és a házasság egy elkötelezett kapcsolat. Miért fontos erről beszélni? Akkor is, ha te azt mondod, hogy olyan messze vagyok a házasságtól, hát mit beszél nekem erről? Hát még lehet, hogy 5 év, 10 év, 20 év, vagy 40 év, még megházasodok, amúgy sincs semmi kedvem hozzá. Azért beszélek erről előre, és még több dologról is beszélek, mert nem jó akkor megismerni igazságokat, amikor szükségem van rá. És ezeket az igazságokat azért jó előre ismerni, hogy készülni tudj rá. És meg tudj érni a személyiségedben, és meg tudjunk érni a személyiségünkben a házastársi kapcsolatra, amely a Biblia szerint egy nagyon komoly és mély kapcsolat. Azonban a házasságban lévő isteni áldás akkor nyerhető meg, ha valaki készül erre. És valóban krisztusi személyiség jegyekkel lép be ebbe a szövetségi kapcsolatba. Tehát Isten terve a házasság, ahogy olvassuk a Mózes könyvében, az első könyv, második fejezet, 22-24-es versében, hogy ki is van vetítve. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomba való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten ugye egy testé. Még mindketten mezítelnek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Akkor erről beszélek, szoktam mondani, hogy fölmerült benned a gondolat, hogy könnyű volt Ádámnak. Nem kell sokat imádkozni, egyetlen egy nő volt a világon, hogy melyiket vegyem el feleségül. Ebből a szempontból neki könnyű dolga volt. Mégsem gondolom, hogy ez a helyes következtetés ezekből az igékből. Azt mondja a Biblia, hogy Isten oda vitte Ádám elé Évát. Egyszerűen Ádám, amikor meglátta, ez a nő, ez kell nekem. Tehát ez a nő olyan, mint hogyha belőlem vették volna ki. Ez a nő olyan, hogyha vele szövetségre lépek, akkor valami olyat találtam meg benne, ami bennem nincs meg, de engem teljesebbé tesz. Ádám ezt mondta. Ádámot nem is érdekelte a Katica, a Piroska, a Marika, nem érdekelte, ha lettek volna sem, mert Évát odavitte neki Isten, és azt mondta, kell lesz nekem. Ugye, hogy szeresselek téged. Értem, és megértettem, amikor látlak téged, amikor veled beszélgetek, hogy teljesebb lesz, veled lesz teljes az én életem, hogy szükségünk van egymásra, kiegészítjük egymást. És Isten odavitte Ádám elé Évát. És elsősorban nem Ádámot vitte Éva elé. Nagyon fontos, hogy alapvetően egy párkapcsolat kezdeményezéséhez, mint mondtuk, szükséges a személyiség fejlődése. hogy egy érettségre jusson az ember a személyiségében. Másik oldalon pedig szükséges az, hogy imádkozva keressük Istent. Hogy Isten oda visz valakit elém, meglátom. Azt érzem, hogy igen, ő az, akivel én teljesebb tudok lenni. Ő az, aki nekem az én életemből hiányzik. Akivel bár más és több mindenben nem olyan, mint én, de mégis ő az, akivel az életemet el tudom képzelni. Ő az, akivel az egész életemet el tudom képzelni. Nem pusztán el tudok vele menni moziba, meg meginni a kapucsinót, és jól érzem magam vele, hanem egyedül ő az, és más nem kell. No, ez az a pillanatpont, amikor az ember azt mondja, az Úrtól van egy kapcsolat. És fontos, hogy ezért imádkozzunk. És Isten oda tud vinni egy hölgyet egy fiatalember elé, viszont a fiatalembereknek meg kell, ha erős a személyisége, fölnövekedett és éretté vált egy férfi, akkor tud kezdeményezni egy hölgy felé, és egy hölgynek pedig óriási szüksége van arra, hogy a férfiban lássa a határozott vezetőt. Néha a férfiak megpróbálják megspórolni a társválasztásban a saját szerepüket. Azt mondja, tetszel nekem, imádkoztam, érted? Úgy gondolom, az Úr nekem adott, harcold meg te is. És akkor várnak, hogy majd, hogyha a hölgy azt mondja, hogy jó, akkor az Úrtól van. Persze ez nagyon fontos része a történetnek, de mégis azt gondolom, hogy először a férfiban kell megérjem ez a fajta határozott meggyőződés, hogy igen, ő az, akivel az egész életemet szeretném leélni. És higgyétek el, hogy így mentek oda egy lányhoz, ezzel a komolysággal, az meggyőző. A nejemmel a legjobban akkor tudok kitolni, amikor egy dologban úgy viselkedek, hogy drágám, így csináljuk, vagy mégse. Tehát amikor én bizonytalan vagyok, a nejemet az kiborítja. Tehát a személyiség fejlődése egy férfinál, hogy férfivá érjen, és legyen a maga személyiség jegyei mellett vezető, az nélkülözhetetlen. Egy bizonytalan labilis személyiség nem képes egy családot vezetni és vinni. Persze ez nagyon nagy szükség van a családra, és a család hiány a gyülekezeti családra, közösségre, hogy jó mintákat és példákat lásson a fiatal ember és a fiatal hölgy. Természetesen hosszan kitérhetnék az udvarlásra is, de úgy tudom, hogy erről tegnap nem volt picikét. Akkor én sem beszélek róla. Majd felteszed a kérdésként a szemináriumon, hogy mégis mit lehet csinálni, addig kapucsinó, meg stb. Jó. Menjünk tovább, és akkor majd nézzük a házassága kapcsolatos alapigasságokat. Néhány alapigasságot szeretnék kiemelni a felolvasott ige szakaszból. Először is a házasságról a Biblia azt tanítja, hogy egy kizárólagos kapcsolat. Tehát, aki házasságra lép, és a Krisztus személyisége tükröződik ki benne, az úgy gondolkodik, hogy ez a kérdés le van zárva. Ha megházasodtam, elvettem feleségül, hogy hozzámentem férjül, akkor ez a kérdés az életemben lezárt téma. Egy életre, életre halára lezárt. Nincs harmadik személy. De ebben már nem fér bele. Ha én Krisztusban vagyok megerősödve, és az Istennek a hűsége benne van a személyiségemben, a szent lélek ereje által, és nem emberi izzadságból, a Isten szent lelke által, akkor megértettem, hogy nem próba kapcsolatot építek valakivel. Tehát ezért agyrém, tehát keresztényeknek nem tudom, hogy jutott eszébe egyáltalán, hogy együtt élni. Mert majd meglátjuk. Hát hogy lehet egészségesen és harmonikusan kapcsolatban lenni, ha bizonytalan valaki a másikkal kapcsolatban? Egyáltalán abban bizonytalan, hogy vele akarom leélni az életemet. Tehát hogy lehet egy egészséges kapcsolatról beszélni? Vagy kell a teste a másiknak, de nem kell a szíve. Hogy lehet ilyen helyzetben egészséges beteljesedésről beszélni? Lehetetlen. Tehát a házasság a Biblia szerint kizárólagos kapcsolat. Én a tiéd, te az enyém. Amíg a halál el nem választ. Így van? És olyan biztonságot nyújt, mint hogy az Isten nyújtja a biztonságot a vele való kapcsolatban. Isten, amikor a szövetségi kapcsolatban behív téged, mint visszavezetem az alapokra, akkor Isten nem szórakozik velünk, hogy ma durcásan keltél fel, nem tetszel nekem. Amúgy sem bírom a szájszagot. Fogmosás előtt. Tehát Isten nem ilyen szeszélyes a velünk való közösségben kapcsolatban, mert Isten elkötelezte magát életre, halálra a Golgotai kereszten mellettünk. És ez a hűség tükröződik ki az emberi kapcsolatainkban is, ha bennünk valóban a Krisztus uralkodik a Szentlélek által. Tehát anélkül, hogy elkötelezett keresztény életet élsz, anélkül nem tudsz egészséges kapcsolatokban és házastársi kapcsolatban létezni. Lehetetlen. Kizárja egymást. Mert az emberi természet romlottsága, bűnös hajlamai még egy elkötelezett keresztény életben is, hisz emeltük a kezünket, hogy nap mint nap szükségünk van Isten kegyelmére, kívás és harc. Pál apostol azt mondja, hogy naponként a keresztre kellett tennem az óemberemet, hogy ne Krisztus feszítsen meg újra. Hogy tudjak egy olyan életet élni, amely Istenért él. Hogy azt az életet, amelyet most e testben élem, az Isten fiába vetett hitben éljem. Másik jellemzője a házasságnak, mint alapvető gondolat, a bensőségesség, intimitás. Egy testé lettek, nem szégyelték magukat. Ugye itt van a szexualitás, a szexuális kapcsolat, egy testé lenni, de a maga az intimitás, a bensőségesség nem pusztán ezt jelenti. Mert egy bensőséges, kölcsönös elfogadásra épülő kapcsolatban maga az intim, a szexuális kapcsolat is kiteljesedettebb. Bizonyított kutatások bizonyítják, hogy boldogabb szexuális házas élete van a komoly elkötelezett keresztényeknek, mint akik úgy járnak ágyról ágyra, mint a méhecske virágról virágra. Boldogabbak, boldogabb a házas életük. No, Hollywood. Egy teljes hamis képet vetít elénk a média és a mozivilága. Hamis dolgokat. Tehát mindenféle felelősség nélkül ágyba bújni valakivel, ez a test szintje, az ösztönök szintje, erre bármelyik kutya képes. Bocs. Ehhez nem kell embernek lenni. De az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. És milyen kegyelem Istentől, hogyha így éltünk, megtérhettünk ebből a világból, és új szívet, új életet kaphatunk Istentől, amely gyönyörködik az igazságban. Aztán a szeretett kapcsolat, egymást szerették, nem önmagukat. Elkötelezték magukat a másik felé, szerették a másik embert. Szeretik egymást a házastársak. És egy kölcsönös kapcsolat, amelyben nem a követelőzés jelenik meg, és az jelenik meg, akkor ugye ezt meg kell bánni és helyre kell tenni, mert fájdalmat okozunk vele, sajnos ilyen is előfordul, hanem az egymással való odafigyelés, a másik emelése, a másik maga mellé helyezése. Ez jelenti azt, hogy egy boldog, beteljesedett házastársi viszonyt tudunk megélni. Innen fogom folytatni.